Hatos fal.
Zakatolunk tovább, ez itt a Hatos fal podcast negyedik adása. Köszöntünk minden hallgatót. Én továbbra is Szandruf, azaz Szandi vagyok. Velem egy szobában így csücsű szokásokhoz hően Gergő, azaz Room 303, és a mai napon a dánia sport.hu főszerkesztője Orvos András fog hozzánk csatlakozni. Szia, András!
Sziasztok!
Igen, András, annyit érdemes még tudni, hogy a blogon sokszor emlegettük, hogy van egy levelező listánk, ami szépen lassan aztán egy csetté alakult az utóbbi években, és hogy ezen óriási parázs vitáink vannak, meg ezen fejtjük meg hétről hétre, meg napról napra a kézilabdás történéseket. Na, ezen nem csak a blog szerzői vannak, hanem például Andráshoz hasonlóan olyanok, akik közel kerültek a sportákhoz valamikor, aztán ott is ragadtak. És ha már ez így szóba került, akkor Andris, meséld el, hogy te hogy kerültél kapcsolatba a kézilabdába, hogy kerültetek Dániába, mesélj egy kicsit magadról.
Hát ugye 2003-ban a feleségem elfogadott egy dániai szerződést, ugye a Dán Ligában, akkor az Esztergom ugye tönkrement, és akkor Orsi így kijött 2003 decemberében, és utána én rá fél évre, évre fogtam magam, és kijöttem, és azóta itt vagyunk. És hát így kerültem kapcsolatba, tanultam a nyelvet, a dánt, és akkor olvastam a sporthíreket, nézegettük a kézilabda meccseket, itt volt ugye a világ legjobb ligája, úgymond, ahogy néha ezen nevetünk. Szóval, és akkor így aztán közel kerültem, mert hát ugye a foci edzői végzettségem, szerettem a sportot, a focit, a kézilabdát, úgyhogy így aztán van most már markás véleményem is.
Mióta vagy tokkin?
2004.
2004 óta. Hát az már lassan 20 éve.
Lassan 20, hát igen.
Azt ugye gyorsan belevágtunk itt a bemutatkozásba. Az eddig elhangzottak alapján az most már egyértelmű, hogy a dán kézilabdáról fogunk ma beszélgetni. Ugye itt nyilván az előző napokban beszélgettünk, hogy miről lenne érdemes, hogyan lenne érdemes, miről tudsz többet mondani. És hát elég nagy falat ez a mit is csinálnak másképp Dániában kérdés. De kezdjük talán inkább az alapoktól, vagy úgymond a bázistól, így az utánpótlás képzéstől, kiválasztástól, aztán szépen haladunk majd előre az érdekesebb, számunkra talán közelebb álló témákhoz, a válogatott, felnőtt bajnokság, játékosok és mi egymás. Szóval mit lehet tudni, vagy hogy néz ki az utánpótlás képzés, kiválasztás, UP-nevelés ott kint Dániában?
Igen, tehát úgy azt kell tudni, szerintem, ami a dán kézilabdában, akár a fociba is, mert ugye én fociba is edző vagyok, a lányai még U9-10-es csapatát elvállaltam. Tehát azt kell tudni, hogy itt a mikrokörnyezetekben nagyon sok ilyen mikrokörnyezet van, sok kis klub, és itt kezdenek először a gyerekek beintegrálódni a kézilabdába, vagy a labdarúgás, vagy bármilyen sportba. Szerintem 5-6 éves korban már elkezdenek kézilabdázni, gyerekkéz, ilyen ami tényleg csak az alap, tehát hogy kicsit játszanak a labdával, bukfencelnek. Tehát amúgy szerintem ugye otthon is megvannak ezek a iskolák, és utána 12 éves korokig mindent játsz, tehát hogy többfajta féle sportot kipróbálnak, és egyfajta, tehát labdarúgás is, vagy kézilabda párhuzamosan megy, hétvégenként vagy ide megy versenyre, vagy oda megy kis tornákra, egymás ellen játszanak, három ellen fociba, vagy a négy ellen kézilabdába. És egyszer csak 12-13 éves korukban ezekből a kis klubokból elkezdenek kiválasztódni. És akkor innen kezdődik a, úgymond szerintem, az utánpótlás nevelés. Addig szinte csak játék az egész.
És azt jól érzékelem, így most az elmondottak alapján, hogy ilyen kvázi központosított rendszerről annyira nem is lehet akkor így beszélni ezen a szinten?
Nem, abszolút nem. Tehát, hogy ugye az Orsi elnökségi tag egy ilyen utánpótlás klubban, ugye elég a csapatuk van, de az kifejezetten az utánpótlás egy teljesen különálló rész, és ahol mi lakunk, úgy így olyan 5600 fős falu, vagy itt azért minden korosztályban vannak lányok, folyamatosan 6 éves kortól végig 19 éves, U19-ig, de ez úgy, hogy megvan fociba is. Tehát, hogy nekünk nem kell ebbe integrálódni nagyobb csapathoz, vagy egy egyesülethez, hogy legyen kézilabda. Itt az a kis közösség megoldja. De itt mindenki úgymond amatőrként oldja meg. Tehát amatőr vezetők vannak, amatőr edzők, munka mellett csinálják, és akkor így kezdődik el, úgymond a pályafutásuk a nagy kézilabdások, nem mondom nagy, de azoknak, amit a Sandra Toft is így kezdte, gondolom, meg az Anna Mettehenzen is.
És 12 éves korig, amíg itt a kisgyerekeknél tartunk, hogy mennyire vannak versenyek, mennyire van, nem tudom én, országos versenyeztetés, vagy helyi szintű?
Amúgy nagyon érdekes, mert a fociból is, meg a kézilabdában is úgy van, hogy van egy DHF-nek egy applikációja, és itt ugye, hogyha van 8 gyerek, akkor mind a 8, szóval nem viszed el egyszerre egy hétvégi versenyre, vagy hétvégi verseny, tehát tornára, hanem itt a kis közösségek tartanak, itt 30-40 kilométerre mész, és akkor ott játszol elmész 5-6 emberre, és akkor játszol két meccset, 2-15 percet, és utána mész haza. Tehát nem beszél az egész napodat, meg nincs 6 meccs, meg, de és akkor úgy osztod a következő nap, vagy a következő hétvégén meg más játszik. De hogyha van, tudod, van két csapatod, akkor megpróbáld az egyiket kicsit erősebben, aki esetleg nemrég kezdte, az a másik csapatban játszik. Szóval néha mindig azt szoktuk mondani, hogy itt minden csapatnak van második csapata, mert annyi gyerek van. Így hogy tud játszani mindenki.
Az mennyire érzékelhető mondjuk ezeken a tényleg a fiatalabb korosztálynál mondjuk, hogy inkább az eredményesség az háttérbe szorul, és így az egyéni képzésen, hiszen ezt ugye emlegetik sűrűn a skandináv kézilabdával és a rendszerrel kapcsolatban.
Erre én is rá akartam kérdezni azért, mert egy pár éve nagyon nagy felhördülés volt, amikor szerintem talán az Zsiga Gyulának volt az egyik reformja itthon, ugye, amikor az utánpótlással elkezdett. Igen, hogy nem számolunk eredményt, illetve ugyanez a fociban a Bozsik tornákon is megvan, hogy nem számolunk eredményt, nyilván a gyerekeket függetlenül számolják, ez egy másik kérdés, de hogy ez az irányelv, hogy ez létezik, hogy mekkora a versenyszellem ezeken, vagy hol van a fókusz ezeken az eseményeken, meg ezeknél a kis csapatoknál?
Nézd, azt hiszem a fiamék játszottak most, de számolják, tehát olyan nincs, hogy van eredményjelzés, ő 10-11 éves, tehát 11-5 most kezdtem is, ami a fiam most kezdett, tehát hogy a lányoknak is mindenki számolja, a fociban is számoljuk. Azért kell számolni, mert a DHF-nek, meg a DBU-nak is, a Dán Foci Klub Szövetségnek is van egy olyan rendszere, ha beírod az eredményt, mert minden applikáción működik, tehát mindent jegyzetelnek, a játékosok is föl vannak véve az első edzésektől kezdve. Azért számolod az eredményt, mert hogy ne játsszál mindig ugyanazzal a környéken, hogyha mindig nagyon megvernek. Tehát próbálják azt a csoportot megtalálni, aki egyformán. Hogyha én mondjuk nyerek 6-0-ra a fociba, vagy 11-1-re a kézilabdába, akkor megpróbálják a következő körbe, a következő kis helyi versenybe, ahol csak 4 csapat van a környéken, kis megyei versenyekre kell gondolni, akkor nem mész el egy másik faluba, hogy megint megverjen a következő héten, hanem megpróbálnak megint keresni egy másik csapatot, aki körülbelül egy szinten van. Ezért számolják. Nem azért, hogy mondjuk bajnokot meg érmet annak, amikor elmész egy ilyen versenyre, mindenki kap érmet.
Nyilván így nem is lehet bajnokságot szervezni, igen, hogyha igen, gyakorlatilag hétről hétre jönnek az ellenfelek, és a teljesítményettől függ, hogy éppen az ügyesebb vagy kevésbé ügyes lesz.
De akkor ott kint most ebből, amit elmondtál, ott azért a bázis az elég rendesen regisztrálva van, és akkor azzal azért gondolom próbálnak ügyeskedni a szövetségnél is, vagy ez csak ilyen nagyon jó kis adatbázis, de egyébként nem foglalkoznak ezzel olyan komolyan.
Ez nagyon jó adatbázis abból a szempontból, hogy ugye regisztrálták a játékosokat, közben a szülők is tudnak egymásnak üzenni, tehát hogy ott mindenki be tudod jelölni, az edző bejelöljön, akkor ki van, tehát nem kell telefonálgatni. Tehát nagyon egyszerűen működik az egész. Látod, hogy a gyereket ki van hirdetve, hogy szombaton játszik, akkor megy szombat, és látja, beírja az edző, hogy ki viszel egymást. Szóval ez nagyon fel van építve. Nekem nagyon tetszik, hogy a fociban is ez van, hogy mint edzőként kijelölöm a gyerekeket, és akkor jön, és hogyha nem tud jönni, akkor természetesen jelzi, hogy akkor nem tud jönni, és akkor oda nem tud jönni. Sőt, azt is az is nagyon tetszik, hogy ilyenkor a egyik szülő azt mondja, hogy őhoz gyümölcsöt, a másikhoz egy kávét, a másik szülőknek, vagy a valaki elviszi a ruhát mosni, meg ilyenek. Szóval ezt is be lehet osztani. Szóval,
elég. Még egy kérdés ezzel az applikációval, meg a meccszervezéssel kapcsolatban, de aztán lehet, hogy itt közben lemaradtam a sok infó hallatán, hogy jól értelmezem, hogy ezt a szövetség szervezi ettől függetlenül ezeket a helyi szinten lévő tornákat?
Igen, most azt szerintem a DHF-nek a égisz alatt megy, de lehet, hogy itt a megyei kézilabda szövetség szervezi. De amúgy ez az applikáció a DHF-é vagy a Dán labdarúgó szövetség, ami majdnem ugyanaz a szisztéma. Tehát amúgy igazából az első 12, tehát ahol 12 éves korokig igazából ez ilyen pedagógiai együtt, ez a közösségi érzést ad, hogy ki tud sportolni. Tehát olyan nincs nálunk, mint hogy otthon, hogy hirdetek, egy klub kihirdető tehetséggondozó, vagy nem, hogy tehetség, ilyen tehetségkutatóra várunk 7 és 8 éves lányokat, vagy 10-12 éveseket, vagy nem tudom, sokszor kihirdetik. Itt nálunk, ha egy 10 éves lány elkezdi, vagy 11 éves fiú elkezdi a játékot, bármikor bejöhet játszani. Uh-huh. Nincs az, hogy most, ha akkor van kedved játszunk, játszunk. Ilyen szempontból a Hans Lindberg 14 évesen kezdett el kézilabdázni. Uh-huh. A Berlinnek a jobb átlő, vagy jobb szélsége. Tehát ő a rendszerből már kimaradt volna, hogyha Magyarországon kezdi a kézilabdát. A 14 évesen hova mész el kézilabdázni? Úgyhogy azt mondod, te válhatod a játékosok az nem. Uh-huh. Kiröhögnek ilyen szempontból szerintem.
Eljutunk a 12 éves korig, és akkor utána mennek 12 évesen az akadémiákra, nem?
Nem, úgy
nem. Nem volt a kérdés.
Az akadémiákat, szerintem ilyen, hogy akadémia, hogy pont kézilabda akadémia, ez ilyen nincsen. Tehát, hogy ez olyan van, hogy kézilabda vonalon megy valaki, és tanul valamilyen sportiskolába, vagy sportakadémián. De az, hogy kézilabda akadémia, így kifejezetten nincsen. Én így nincsen. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni, nekem van egy jó példám erre, nem tudom, hogy mennyire tetszik nektek, vagy, de hogy a dánok a Legón nőttek föl. A Legó amúgy az oktatásuk egyik alappillére, mert nagyon jó fejleszti a készségeket, de hogyha ti legóztatok otthon a gyereketekkel, vagy bárkivel otthon legózol, akkor ők úgy építették fel ezt az egész sportot, mint a Legót, hogy kiúztál mindig, hogyha nagy várat akadtál építeni, akkor kiúzol egy ilyen szürke nagy, a legnagyobb szürke nagy téglalapú alaplapot. És arra építed a kockákat. És aztán utána arra fölhúz egy várat. Uh-huh. Ezt szerintem nagyon jó csinálni. Ezt így kell elképzelni, hogy a teljesen nagyon széles bázis, ami nekik megvan, onnan építik föl, és onnan kerülnek ki a gyerekek, és az U12-ből, nem tudom, 30-40 ilyen kis klub van a környéken, itt a megyébe, és utána jönnek ki egy helyről. Egy kijön, egy kapus kijön, egy jobb átlövő kijön, és akkor elkezdik őket egy ilyen, nem akadémiai rendszer, hanem ilyen régiós edzésekre vinni. Amikor már 12-13 és ilyen régiós edzéseket kapnak. Utána mennek olyan talent centerbe, ami azt jelenti, hogy hetente kétszer edzenek mondjuk, vagy hétvégén összehívnak, mit tudom én, amikor már 50-60 lány gyereket, vagy egyszerűen 3 vagy 4 napra elviszik őket egy ilyen kisebb, nem is nagyon messzire, mint a 80-70 kilométerű Koldingba, tőlünk mondjuk az 60 kilométerre, és akkor elkezdenek így a régiókból nagy régiókat csinálni. Lehet, hogy van 8 régió, és akkor abból vannak. Úgy, mint régen, mit tudom, régen úgy hívták otthon, szerintem megye válogatott. És akkor abból is kivesznek 5-6-ot, és így épül fel majd az U16-os válogatott.
De ha jól értem, közben ezek a fiúk, lányok, ők ugyanúgy a saját kis helyi csapatukban
igen,
vannak, és akkor ilyen alkalmat, tehát tényleg gyakorlatilag, mint egy válogatott összetartás, csak mondjuk nem évente 3 van belőle, hanem havonta egy, vagy esetleg még gyakrabban.
És akkor becsatlakozik ugye a DHF-nek, mit tudom, egy edzője, vagy instruktor lejön, vagy olyan klubnál, ahol van mondjuk olyan edző, aki magasabb képzésítéssel rendelkezik, akkor az beszáll ebbe, és akkor így oldják meg. Tehát így, hogy akadémia, hogy most gyere 14-esen akadémiát, és utazz el, mert mert vannak amúgy sportiskolák, meg elutazik, de nem azért, mert hogy az pont kézilabda, hanem eleve maga tanulni akar, meg az a, az a úgymond azon a vonalon megy a kézilabda vonalon.
Nekem ezzel kapcsolatban még egy kérdésem lenne, hogy az, hogy ki megy el ezekre az edzésekre, meg a kvázi régiós válogatott, nevezzük így edzésekre, ez egy ilyen önindítatás, vagy a helyi edző ajánlja be, vagy ez hogy történik?
A helyi edző. Tehát a helyi edző ajánlatja be, meg hát aztán ugye itt azért vannak lemorzsolódások, akik kedven van, akik nincs, tehát ugye azért, de a helyi edzők, akik ezt így figyelik. De amúgy, ami elmész egy ilyen helyre, vagy így, amikor nézed, amikor fociba szoktuk nézni, tehát kitűnik, aki annyira ügyes.
Persze.
Az annyira látszik, hogy...
Persze. Pláne ilyen 12-13-14 éves kort környékén, ott már nagyon-nagyon látványos lesz a különbség.
Hát
pláne
az
akkor, amikor egyébként...
Sok mindent látsz, igen.
Igen, pláne akkor, amikor ez nem egy ilyen... összeválogatott csapat, ahol nagyjából mindenki hasonló színvonalon van, hanem ha megmarad ez a gyűjtő jellege, akkor onnan meg pláne ki magaslik az, aki igazi tehetség.
Hát ezért van az, amikor mondjuk a dán férfi válogatott VB döntőt játszott, akkor csináltak egy dán térképet, vagy Dániának egy térképét, és mindenhol oda volt írva, hogy hol kezdettek kézilabdázni, oda volt nyomva egy pont, vagy egy kis gombos tű. És akkor oda voltak, és akkor volt a VB döntő, felvezető műsor, és akkor megkeresték a kis falunak, a 2000 fős falunak, vagy 3000 fős falunak a kis nénikét, aki, mit tudom, először bekötötte a Mikkel Hansen cipőjét, vagy odaadta a zsebkendőt. És akkor megszólalt, hogy na, Mikkel, sok sikert. Tehát, hogy, és ezek amúgy úgy hívják, hogy frivili, tehát ez olyan fizetés nélküli,
Önkéntesek
végzik. Tehát ezt szabad munka után szabadidő, és ő jár el, igen, ő viszi a gyerekeket, ő hozza, ő mossa a cuccot, vagy tölti fel a kulacsot, vagy akár edző volt régen, vagy kézilabdázott, és akkor ő oktatja a gyerekeket.
Jó, de azt mondod, hogy önkéntesek viszik ezeket a kis egyesületeket, meg régiós csapatokat, akkor azok, akik az edzéseket tartják, nekik milyen képzettségük van? Van ezzel kapcsolatban elvárás, vagy ad ehhez is segítséget a szövetség valamilyen formában?
Igen. Tehát, hogy elkezdheted alapfokú edzőin, és akkor utána folyamatosan lépkedsz tovább. Na most nyilván mondjuk az Orsi ugye játszott, mit tudom én, 5-6 évet Magyarországon, mert 200 liga meccse, akkor itt Dániában is 200, és akkor neki már ezt beírt a CV-be, neki már ott kellett elkezdeni, hogy ilyen különböző modulokat vett, és az neki elég, és akkor akár olyan végzettség, akár lehetni ligában is edző. Tehát, de hát nyilván nem kezdte az alapoktól, de vagy a Jesper Jensen például egy olyan kurzust végzett el, hogy a pályafutása után volt egy ilyen 5 napos kurzus, minden modult vett, és abban utána már kapott engedélyt a női kifájembe edzőnek lennie. Utána elment Alborgba, és ebben vele hirdették mindig ezt a kurzust, hogy ezt ilyen top játékosoknak ezt ajánlották.
Most itt belecsaptunk ebbe az edzőképzés témába, ami amúgy szerintem nagyon érdekes, mert alapjaiban teljesen más az elképzelés, ahogy hallgatom az itthonihoz képest. Tehát itt könnyebben elfogadják azt, hogyha valakinek mondjuk van tényleges szakmai tapasztalata, ugye itthon, ezek nem igazán számítanak bele, itt van ilyen kvázi lépcsőzetesen épül fel, ugye az egész rendszer, 4 féle licenc típus van, itt most modulokat mondasz, amit akár egyszerre is lehet végezni, ezek különböző szakterületek, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Igen, védekezés, támadás, kapusedzés, erőlép, pszichológia, ezt így vette az Orsi. Amikor neki felvételt nyert erre a kurzusra, amit ugye ez a Jesper Jensen is elvégzett, de jött a korona, és nem indították el. És akkor utána úgy gondolta, hogy hát most már akkor már bejelentkezik a következő, ha elindítják, akkor igen, és a következő évben nem indították el a kurzust, mert nem volt elég, és utána a kurzust elkezdte különvenni így, hogy támadás, védekezés, kapusjáték, pszichológia, és akkor így került a aztán ilyen division trénernek mondják, nem tudom, tehát vagy ilyen liga trénernek. És akkor, ja, és az a másik, hogy ugye ők ezt úgy csinálják, hogy lemész, elmész egy ilyen edzésre, mint a kapusjáték, vagy kapus edzés, és akkor ez egy nap, vagy nem, tehát egy kurzus, ez három nap, azt hiszem, vagy két éjszaka, és akkor ezt folyamatosan négy óra, mit tudom, elkezded reggel 8-tól, este 10-ig, és akkor lemész, két óra elmélet, két óra gyakorlat, és akkor ott vannak a gyerekek, és akkor tudtok, tehát a teendést. És akkor ez így megy, azt pénteken kezdjük, és vasárnap jön haza valahogy. Tehát, hogy amúgy ez, így nekik ez így jól szerette is, meg ugye sok edzővel olyannal dolgozik, akinek amúgy van gyakorlata, tehát van csapata is mellette. Ez is nagyon fontos, tehát hogy olyan szintet kell, amikor már elvisz egy ilyen edzői szintet, akkor már kell, hogy csapatod legyen. Tehát gyakorlatot kell, hogy szerezzél.
És ez egyébként függ a megszerzett moduloktól, hogy hol lehet edző, vagy ezt ellenőrzi bárki, vagy amúgy nyugodtan csinálhatja ezek nélkül is?
Szerintem valahol, tehát hogyha magasabb szinten mész egy ligába, akkor nyilván kell valahogy megadja az NB1-be, vagy tehát kell, hogy olyan. De mondjuk az utánpótlásban azért nem hiszem, hogy a legmagasabb licensz kell, de sokan vannak magas licenszen, mert hogy mondjuk esetleg a munkája olyan, hogy ő nem akar liga tréner lenni, vagy nincs ambíciója, de megszerezte a képesítést.
Az, ami még engem érdekel, mert legyenek, amennyire tudom, Németországban volt ehhez, vagy erre példa, mennyire vannak olyan központi akár elvárások, vagy felmérések a csapatokkal szemben, és vagy központilag kiadott kvázi edzéstervek, vagy irányok, hogy nem tudom én, egy-egy posztra milyen készségeket kell nevelni, vagy amit elvárnak, nem is feltétlenül a legkisebbeknél, hanem inkább 12, 14, 16 éves korban. Tehát, hogy ebben van bármilyen központi egységesítés, hogy az edzőknek mit kell kvázi leoktatnia, vagy például Hollandiát emlegetik, ugye nagyon sokat, az inkább a fociban, hogy a, nem tudom, ez a mai napig van-e, de hogy viszonylag sokáig jellemző volt az, hogy van egy kötött felállás, amiben az összes utánpótlás csapatnak játszania kell, hogy utána ugyanezt a rendszert tudják használni. Tehát, hogy van ebben egyébként központosítás, vagy mindenki saját ambícióból, meg saját motivációból úgy fejleszti a fiatalokat, ahogy éppen neki szimpatikus.
Vannak olyan azt például, hogy nem lehet nyitott emberfogásra nem jöhetsz ki, mint a U17-be vagy. Tehát vannak ilyen szabályok, egy-kettő, vagy nem, nincs időkérés, mit tudom, U17-be, de U19-ben már van, akkor azt hiszem, hogy nem hozhatod le a kapust. De egy-két ilyen szabály van, de az U12-nél például, vagy az amikor elkezdenek ilyen talent tréningbe menni, akkor már DHF oldalán fönt van, amúgy sok minden fönt van a DHF oldalán, de például fönt van, milyen edzési gyakorlatokat kell végezni, milyen fizikai, vagy milyen kondi gyakorlatokat kell végezni. Az ott van, hogy mikor, hányszor, milyen rajzal együtt, hogy kell kivitelezni, mennyi szériát, mindent. Tehát ez rajta van a DHF oldalán. Nagyon informatív, tehát nagyon sok minden van rajta. És onnan bárki, szülők elolvashatják, eleve végül is ami tetszik a DHF oldalán, az is rajta van, hogy mi a víziója a kézilabda szövetségnek, miért van kézilabda szövetség, tehát hogy sok minden rajta van, ami esetleg így Magyarországon nem biztos, hogy egyből megtalálom az MKS oldalán, hogy mi a vízió, mi az értéke, vagy miért fontos kézilabdázni.
Hát, tehát, hogy megpróbálnak közni. Egységes értékrendet kialakítani.
Igen.
Talán ez a célja, illetve azért is érdekelt ez a dolog, mert pont visszoktam arra, amit mondtál, hogy az edző felelőssége a tehetségeknek a megtalálása. Nyilván, ha ebben van bármilyen milyen standardizálás, amivel ezt könnyebben meg lehet fogni, vagy azonosítani lehet akár egy kevésbé rutinos, vagy kevésbé tapasztalt edzőnek, azt gondolom, hogy minden ilyen az segít ebben.
Az a baj szerintem, hogy itt az, hogy te 12, vagy 13, vagy 15 évesen megmond azt, hogy ki a tehetséges, szerintem nincs olyan edző, aki azt mondja, hogy ebből biztos, hogy jó játékos lesz. Tehát az, ha a gicsel, tehát hogyha például a ahogy szoktuk mondani, hogy itt minden csapatnak megvan a másik csapata. Ha a Gicsen nem ebbe a környezetben nő fel, hogy második csapatban játszott, akkor a gimnázium első csapatában nem fér be, és abba hagyta vala a kézilabdát. 16 évesen nem fér be a gimi csapatba. A sportiskolába járt, a úr sportiskolába, ezt meg is írtam az oldalon, amikor volt a VB, és nem fért be. Ahogy ugyanúgy a Kasper Schmelker se fért be, a harmadik számú kapus volt a ugyanennek a sportiskolának, egy évig volt ott a tanuló.
Pedig nála a családi háttér az úgy adta volna, hogy őt ne a harmadik számú csapatba védessék végül is.
Igen. És akkor azt hiszem, a Portugáliába éltek, és egy ismerősöm mesélte ezt, és mondta, hogy hát látott rajta, hogy azért ő az apukája, tehát a ruha, meg a telefon meg volt, meg mit tudom én, de amúgy ugyanolyan, de nem fért be, hát az nem volt annyira ügyes, és sokat dolgoztak vele, és így. Tehát,
ez szerintem egyébként egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, hogy nem csak a bázis nagyon széles, tehát hogy arra nagyon odafigyelnek ezzel a rendszerrel, hogy akinek ameddig van kedve, addig tudjon játszani, de hogy a tehetségeknek a köre is nagyon szélesen van tartva azzal, hogy ezek régiós szinten akár 30-40-50 játékos van, és akiben egy kicsit is csillan valami, azt ameddig lehet próbáljuk meg elvinni. És igen, ez azért lényeges, mert nekem ez egy ilyen visszatérő gondolatom, hogy sajnos ez nagyon sok sportágban én azt látom, hogy jellemző, hogy azok előnyben vannak, akik egyébként acceleráltabbak, tehát gyorsabban fejlődnek, akár magasabbak, erősebbek, ügyesebbek, több gólt lőnek az adott meccsen, és az, aki az adott korosztályban lehet, hogy egyébként ügyeskedve valamiért le van maradva, ő sokkal könnyebben fog lemuzsolódni, vagy nem kerül bele abba a szintű képzésbe, vagy nem kap olyan támogatást egyébként, és aztán nyilván ő sokkal könnyebben fog összességében is lemuzsolódni, illetve hosszú távon is lemaradni.
Hát igen, tudod, ezt mi úgy szoktuk mondani, hogy addig van a rendszerben, amíg neki kedve van. Tehát, hogy nem küldheted el, hogy figyelj, ne gyere, mert zavarod az edzést. Hát ilyet nem tehetsz meg. Tehát amíg van kedve, addig ő a rendszerbe lesz. Úgyhogy, meg a másik az például az is nagyon fontos, hogy ilyen kis mikroközösségben vagyunk, tehát hogy van egy csapatom, ahol 7-8 játékos, de van 2 ügyes. Na most, az hiába játszatom föl, azt, hogyha ő mindig följátszik, akkor a többi meg fogja unni és el fog menni. De nem lesz sikerélménye. Tehát arra is figyelnem kell, hogy próbáljam egy színnívón tartani a két csapatomat. De nem mindig az ügyesebbet nyerjék meg az összes kerületi meccset, hanem az ügyesebb segítsen a másiknak is, mert az föl fogja húzni. Tudom, azt szoktuk mondani, hogy akkor erős egy csapat, a leggyengébb látszemed minél magasabban van.
Aha. És őt segített.
Igen. Mert hogy utána akkor ezek a gyerekek utána meg fogják unni az egészet, és el fog menni. Nem, megszűrik a csapatot. És abban a kettőben aztán nem is lesz senki.
Tökéletesen kijön amúgy ez a lényeg, amivel indítottuk is ezt a témát, hogy egy a környezet, másrészt meg, hogy teljesen máson van a fókusz, tehát hogy nem az eredményességen, hanem az élményen van tulajdonképpen, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom meg.
Igen, ebben az érdekes, hogy egyébként van az eredményességen a fókusz, abszolút, csak hogy úgy van az eredményességen a fókusz, hogy mindenki a saját szintjén találja meg a kihívást, és aki meg tehetségesebb, annak adjunk gyakorlatilag plusz terhelést, tehát hogy ne az történjen, hogy kiemelem a saját közegéből, és beteszem egy mesterséges versenyhelyzetbe, ami minden nap az, hanem gyakorlatilag ez inkább egy privilégium vagy utalom.
Igen, csak tapasztalatom szerint ez itthon kicsit elképzelhetetlen, vagy nem is tudom. Tehát, hogy az, hogy itthon például ez uralkodott legalábbis akkor, mikor én még utánpótlásban voltam annó, hogy aki gyengébb volt, azután nem jött edzésre már, hogy nem volt igazodás. Igen. Tehát, nem ez volt a cél, hogy őt fejlesztik tényleg.
Igen.
Egyébként nem gondolom, hogy ez példanélküli lenne, tehát nekem van személyes tapasztalatom másik sportág egyébként, de abszolút van olyan személyes tapasztalatom is, ahol a klub ezt elintézés abszolút azzal a szemmel, vagy az alaphozzáállás, hogy tartsuk benn minél több gyereket, és azt is, aki tegnap kezdte el, és akkor annak adjuk meg azt a ha kell, akkor plusz képzést, hogyha azt látjuk, hogy lelkes, motivált, mi egyéb, akkor ezt támogassuk, csak ez kicsit ilyen szigetszerű, tehát hogy nem, egyáltalán nem mondanám általánosnak, hanem igen, látom én is a gyerekeken, hogy tudom én, akár fociba, akár kézilabdába, nagyon sok helyen megvan ez, hogy az a fontos, hogy nyerjünk, és amikor az edzői oldalról van az a nyomás a gyerekekkel, hogy akkor vagy jó, hogyha minden meccset megnyersz, akkor is, hogyha egyébként sehova nem számít. Igen, az el tudja venni a gyengébbeknek, vagy kevésbé éretteknek a kedvét.
Igen, még egy dolog, még, amit nekem úgy nagyon tetszett, és ugye a foci edzőként is, de így van a lányoknál is, hogy ugye valójában tényleg úgy nevelnünk is kell, tehát hogy mint pedagógiailag, de hogy kaptam egyszer egy levelet a DB úton, a Dán Labdarúgó Szövetségtől, hogy hát, hogy a lányok, ugye a 9 éves lányok, hogy hát meccs után menjenek-e fürödni, hogy próbáljuk meg mindig azt, hogy menjenek-e fürödni. És jól mondom, persze tudom, hogy hát, hogy sietnek gyorsan, persze tudom, hogy a közösségi élmény, meg megbeszéljék a meccset, meg mit tudom én, de fölhívta rá a figyelmemet a DBU, hogy, és az így az Orsi is mondta, hogy ez van nálunk is sokszor, hogy hát, hogy menjenek-e fürödni, mert hogyha megismerjék a másik testét, tudod? Hogy megnézzék, hogy ne csak az Instagramon lássanak mást. Érted? Mert hogy elfogadják egymást. És ez 9 éves, itt kezdődik 6-7-9 éves kor, hogy olyan értékeket vegyenek fel maguknak, hogy az elfogadás. És ha elfogadod a másikat ilyen alapszintű dolgokba, akkor elmész egy válogatottba, és tök mindegy ki, melyik klubból jön, hogy mindenkit el tudsz fogadni. Tehát, hogy ez így fel van építve, és szerintem ez, de hát ez iskolában is ez így megy, hogy fontosak az értékek, amiket a gyerekek sokszor tanulnak, hetente az a téma, hogy a közösség, a bizalom, a büszkeség, a nyitottság, most büszke legyél magadra. És akkor mondja a gyerek, jó, de kérdeztem a gyereket is, hogy voltál büszke magadra? Hát, hogy festettünk valamit, és kitették a falra, és mondták, hogy hát, hogy erre büszkék kell legyünk. Na most, amikor válogatotthoz elkészül, akkor büszkek legyél valamire. Uh-huh. Vagy hogy nyitott legyél másik, vagy nyitottság, hogy kell nyitott, hogy kérdezni, meghallgatni a másikat. De elmész egy válogatottba, ugyanez van. Ugyanezek az értékek vannak, fel kell, hogy legyen értékes. Sokszor ugye most a foci válogatott, vagy a férfi kézilabda válogatott is, iszonyú sok értéket képvisel. Amikor a női kézilabda válogatott, hogy a fiúkról beszélünk, soha nem említi senki, hogy nekünk milyen értékeink vannak a csapatban. A respekt, a közösség, a bizalom, a büszkeség, a nyitottság. Tehát ezeket már gyerekkorban elkezdik fejleszteni. Amellett, hogy ugye a sportban ugyanez van, hogy már úgy ott is van, hát ugye ott is egy kell fogadnod a másikat, mert az egyik ügyesebb, a másik nem, de oda meg kell dicsérned a másikat. Ha belerúgsz, akkor vagy szabálytalankodsz, meg kell, elnézést kell kérjed. Tehát ez ilyen pedagógiai, de nagyon szépen fel van építve.
Hát igen, meg is fel is tűnt rendesen, amikor arról beszéltél, hogy milyen modulok vannak az edzőképzésben, és ugye mondtad, hogy van külön pszichológiai modul benne, tehát hogy ez illetve az, hogy a szövetségnek fontos az, hogy értékrendet közvetítsen, és egy ilyen típusú értékrendet, amiben az a fontos, hogy közösséget építs, és egyébként nem is kell talán olyan nagyon messzire menni ebben a gondolatban, amit mondtál, hogy maradjon ott az öltözőben, együtt legyenek. Ez egyébként valahol a sportnak a lényege, tehát aki valaha sportolt olyan csapatban, amiben tényleg jó hangulat van, az tényleg hozzátartozik, hogy nem beesek a meccsre, hanem ott vagyok előtte, együtt öltözünk át, együtt készülünk fel, és utána együtt öltözünk vissza, és közben megbeszéljük a meccset, megbeszéljük azt, hogy kivel mi van, tehát hogy és hát, igen, így épül az a közösség valójában.
Igen, egy közösséget építesz, és ugye ebben, amikor lefürdenek a lányok, nézik egymást, vagy a fiúk, és akkor rájön, hogy oké, hát figyelj, eddig csak az Instagramon láttam más, tehát hogy ott már csak jót lát. Érted? Tehát, hogy ezek a fontos értékek, ezeket belé táplálják, és ezt sokszor ugye kapok e-mailt is, hogy na, ezt ne felejtsük el, mert tudom én, Meg hát amúgy a Dán Labdarúgó Szövetség nekem folyamatosan küld hetente edzésanyagot, tehát ilyen applikációban, de szerintem lehet, hogy amúgy az országban sok minden megvan DHF-nél.
És az ilyen ajánlás, gondolom, vagy ilyen...
Igen, ajánlás, hogy mit...
Önfejlesztési igen, lehetőségként igen, van egy ilyen lapot.
Igen, igen. Hát ugye, mert el kell, hogy érjék a mikrokörnyezetbe dolgozó edzőket. Minél több tanást. Hát, amikor ugye a magyar vállalatotról beszélünk, vagy a kézilabdáról, hogy nézem, mindig azt mondja, hogy a válogatott játékos így, meg úgy, a válogatott így, meg ilyen értéke van. De valójában mindig arról beszélnek, hogy mert hogy a válogatott a játékos a mikrokörnyezetekből épül föl. Arról soha senki nem beszél. Akadémiáról beszélünk, de arra soha nem beszél, hogy valahol az akadémiáról valahol oda került egy lány vagy egy fiú. És az a mikrokörnyezetet azt kéne javítani. Mert ott mennek az alapok, az értékek, onnan jönnek.
Hát illetve nehéz, tehát hogy ez tényleg egy ilyen nehéz dolog, hogy ha kiemelsz egy 10 milliós országban, egy adott sportágban mondjuk, nem tudom én, 30-60 tehetséget az egész országban, és ő neki adsz egy kiemelt képzést, és aki abban nincsen benn, annak nem lesz nagyon sikerélménye, mert ő akárhol elindul, ő azokkal fog szembe kerülni, akik nyilván nagyon verik, mert együtt készülnek, csapatszinten sokkal jobban játszanak, sokkal előrébb tartanak egy csomó ilyen elemben, és közben simán lehet, hogy kiderül, hogy miközben felnőtté érik az adott játékos, lehet, hogy egyébként az edzésen meg a tét nélküli helyzetekben baromi ügyes, csak mondjuk a mentalitásban nem tartott, mert ez egy másik kérdés, és ugye ez egy nagyon nehéz dolog megtippelni azt, hogy aki 12 évesen egy, nem tudom én, nagyon-nagyon jó mentalitású játékos, ő belőle a pubertás mit hoz ki, és mondjuk mi lesz belőle 16-18-20 évesen, és mennyire tud az élsportnak egyébként megfelelni, mert nyilván ez egy pszichésen egy tényleg rettenetes megterhelés, amit egyébként hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert azt mondjuk, hogy hát ő milyen jó játékos, akkor nem akadjunk már fönn azon, hogy hagyjuk már ezt a psziché dolgot. Pedig ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, és tényleg rettenetes nagy nyomás van ezeken a játékosokon. De hogyha közben az, aki ezt jobban elviselni, ő meg lemarad a képzésben, nyilván ezt felnőtt korban már nem fogjuk tudni pótolni.
Hát ilyen szempontból talán az a nehézség ezzel szemben, hogy most kvázi egy kevert rendszer van, ugye? Tehát megvannak ezek a kis műhelyek, a mikrokörnyezetek, ugyanúgy ellenben vannak ugye a nagy utánpótlásbázisok, a nagy klubcsapatoknál, illetve az akadémiák, és ez a mixelt rendszer szerintem csak kicsit mélyíti tovább ezt, amit te mondasz, igen, hogy egyébként nem lesz meg az a sikerélménye, mert aki olyan, az elmegy, kiválasztják, és nem is feltétlenül biztos, hogy mondjuk abból az adott mikrokörnyezetből egyébként 10 év múlva ő lenne az, aki a legmegfelelőbb lenne arra, igen, hogy elviselje ezeket a terheket, idézőjelben, meg igen, ezt a nyomást.
Igen. Most hiába van egy 15 éves vagy 16 éves gyerek, aki mondjuk vertikálisan magasat ugrik, az, de nincsenek meg az értékei, mert nem közösségi ember, nem büszke magára, vagy nem nyitott, akkor hiába lesz ügyes néhány fizikai paraméterben, meg lőhet jól. Tehát abból nem tudsz élsportolót nevelni. És akkor utána mondják, hogy ez a mentális, ez túl van ragozva, ez megfoghatatlan. Tehát ez sokszor megfog, mi az, hogy mentális. Ezt, vagy hogyha lesznek ilyen játékosok, vagy olyan, ez igazából totál megfoghatatlan dolgokról beszélünk néha, keresünk a dolgokat, akkor közben úgy totál ilyen jó normák vannak, amiben bele lehetne kapaszkodni.
A folytatásban többek között az edzőképzésről, a tudásmegosztásról, a tehetséggondozásról, valamint a dán felnőtt női válogatott sikerességéről lesz szó. Tartsatok velünk! A Hatos Fal Podcast már elérhető a Spotify, a Google Podcast és az Apple Podcast felületein. Ha érdekelnek írásaink is, látogass el blogunk honlapjára a hatosfal.hu-ra. De megtalálsz minket Facebookon is, profilunk szintén a Hatos Fal névre hallgat.